Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Miért korszakos jelentőségű, hogy felfedezték az úgynevezett hajtógéneket a rákkutatásban? Mi a túlélő kultúra? Mekkora távolságra vagyunk a személyre szabott rákgyógyítástól? A ki tudja milyen közeli jövőről beszél Kéri György professzor a műsor első felében. A második részben pedig a jelenről, a gyógyítás realitásáról kérdezem Szántó István onkológus főorvost.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Kéri György professzor azt állítja, hogy van fény az alagút végén, tehát, hogy most valami nagyon nagy áttörés történt a rákkutatásban. És ennek az áttörésnek ön is része, ezt tegyük hozzá rögtön. Mi ez az áttörés?
Hát az, hogy része vagyok, az annyi, hogy rákapcsolódtam, de hát valóban én nagyon régóta foglalkozom ezzel a témával. Az áttörés az, hogy tulajdonképpen én például közel 40 éve foglalkozom rákkutatással, és ennek során ebben benne van az, amikor felfedezték az első úgynevezett onkogéneket, és akkor azt hittük, hogy én, akinél dolgoztam, az Nobel-díjat is kapott az a bácsi, az egyik első onkogénért, és akkor azt hittük, hogy van néhány onkogén, azt kell majd gátolni, és akkor meggyógyítjuk a rákot. Aztán hát kiderült, hogy több száz ilyen onkogén van, és hát az is kiderült, hogy borrasztó, komplex, úgynevezett jelátviteli hálózatok vannak az onkogének aktivációja annak a hátterében. És hát az derült ki, hogy egy tumoros betegben például több száz génnek a kifejeződés, az úgynevezett expressziója változik meg, és még több fehérje változik meg ennek hatására. És a nagyon nagy kérdés az volt, hogy ki az ok és ki az okozat. Ki van a ráknak a hátterében, és akkor aki az ok, ugye azt kell tudni megcélozni.
Csak azért álljunk meg egy pillanatra, mert azt mondta, hogy a jelátvitel és a sejtek közötti, illetve az onkogének meg a gének kifejeződése. Tehát a jelátvitel, ha jól emlékszem, hiszen erről már beszélgettünk, gyakorlatilag a sejtek közötti kommunikációt jelenti.
A sejtek között és a sejten belüli kommunikációt. Tehát itt ugye arról van szó, hogy normálisan egy sejt csak akkor osztódik, ha kívülről üzenetet kap. A tumorsejt az mimikálja ezt az üzenetet, például azért olyan módon, hogy onkogén aktiválódik benne.
És tehát úgy kap csinál, egy üzenetet, ami nem igazi üzenet.
Úgy csinál, mintha kapott volna üzenetet. Tehát egy folyamatosan a sejten belül generál egy üzenetet, ami nem valós üzenet, mert nem a környezetből jön, nincs igazából szükség arra, hogy osztódjon, hanem egy mimikált üzenet hatására ő folyamatosan osztódni kezd. Ez komplexebb persze ennél, de a történet arról szól, hogy miközben normálisan a sejt az a közér él, és része a sejttársadalomnak.
Tehát az egész szervezetért.
Az egész szervezetért. Ettől kezdve a sejt azt mondja, hogy ti engem mind nem érdekeltek, én akarok halhatatlan lenni, és csak teljesen önző lesz, saját magával foglalkozik csak.
Alapvetően a kérdés akkor az volt, hogy mitől kapja ezeket a fals üzeneteket?
Így
vagy
van,
mitől tehát tesz úgy, mintha üzenetet kapott volna?
Igen, tehát hogyha mondjuk most eltekintünk ettől a kicsit személyesített meg.
De így érthető, úgyhogy ne tekintsünk
el. Itt a történet arról szól, és az volt a nagy kérdés, hogy molekulárisan mi van ez a bizonyos tumoros átalakulásnak a hátterében. Tehát gének aktivációja, géneknek a rossz kifejeződése, rossz fehérjék, mekkora ebben az úgynevezett genom, tehát génszintű hatás, és mekkora a környezeti hatás. Tehát gyakorlatilag a fő kérdés az volt, és egyébként ez egy borzasztó nagy probléma mai napig, hogy ki az ok és ki az okozat. Ez minden az életben egyébként nagyon sok területén meghatározó kérdés, meg kell tudjuk állapítani az okokat.
Tehát ki az oka, vagy mi az oka a betegség kialakulásának, és az okozat, ami már megtermelődött azután, hogy elindult ez a folyamat.
Így van, tehát az ok okozza a betegséget, igen, és az okozat révén manifesztálódik a betegség.
Igen, na most az okot, vagy az okokat, vagy ennek egy részét találták meg?
Ugye az volt a probléma, én saját magam példáját kell, hogy mondjam, hogy kicsit már idézőjelbe téve belehűltem meg, depressziós lettem attól, hogy több száz gén expressziója, tehát kifejeződése változik meg a tumorsejtben. Egyszerűen nem lehet megállapítani, hogy ki az ok és ki az okozat. Találtak egy génhibát, akkor azt mondtuk, hogy ez egy onkogén, és akkor arra adtuk a gyógyszert.
Az ellenanyagot.
Hát vagy gyógyszert, vagy esetleg ellenanyagot. És hát gyakorlatilag az történt, hogy a létező rákellenes gyógyszerek 95%-a ellen úgynevezett rezisztencia alakul ki, tehát gyakorlatilag hatástalan lesz a gyógyszer. Ennek különböző okai vannak, most ebben nem menjünk bele, de gyakorlatilag a történet arról szólt, hogy az biztossá vált, hogy egy ilyen onkogén, vagy egy ilyen ok, az kevés, nem az van a hátterében, és hát fokozatosan kiderült az, hogy ha a többi okot be kéne tudni azonosítani, és ha az kiderült, hogy ha az összes okot be tudnánk azonosítani, és le tudjuk gátolni, akkor a tumorsejt elpusztítható. Na, most itt történt ez a nagyon nagy áttörés, ez egy Fogelstein nevű nagyon-nagyon kiváló amerikai onkológus hozta tulajdonképpen ezt az áttörést gyakorlatilag másfél éve. A legrangosabb tudományos szaklapban, a Science-ben közölt le egy nagyon-nagyon fontos cikket, amit azonnal az amerikai Association of Cancer Research, tehát az amerikai
rákutatótársaság
bevette a szabályzatába, hogy ezt kell tudni követni, és hát Amerikában minden hivatalos fórumon ezt abszolút elfogadták, és Európában is egyébként. Ma már a tudományos közvélemény ezt teljesen elfogadja, azt, amit ő csinált. Itt. Na most ebben az volt a zseniális, hogy ez nem egy elmélet volt, hanem tulajdonképpen egy matematikai statisztika. Tehát ő azt mondta, hogy be kell tudni azonosítani az úgynevezett hajtógéneket, hogy kik a tumor okai.
Igen, a hajtógéneknek hívja azokat a gén mutációkat, tehát normálistól eltérő géneket.
A hibás géneket. Így van. Tehát ezek mutáns gének, de lehetnek. Most nem akarok nagyon ilyen szakmai dolgokba menni, vannak úgynevezett translokációk, tehát...
Igen, szerintem ezt most hagyjuk.
Többfajta génszintű változás lehet egy génben. Minden esetre a gén hibássá válik, és akkor lesz tulajdonképpen ilyen hajtógén, hogy tumor hajtógén. Tehát a hajtógén azt jelenti, hogy a tumor a rák kialakulásának a hajtóerejét képviseli. Na most ő azt egy óriási adatbázis, ami egy csodálatos public adatbázis, tehát mindenki számára elérhető adatbázis, a COSMIC, ez egyébként egy gyönyörű dolog, mert ez egy úgynevezett kooperatív tudomány, tehát ez mindenki számára elérhető. Akkor még csak 400,000 mutáció volt benne, ma már 1,5 millió egy évvel később.
Hát ezt most nem ígérem meg, hogy hazamegyek és elkezdem keresni.
Nem olyan egyszerű, de azért nekem a hallgatóim dolgoznak benne.
Jó, mindez. Hát ez gyönyörű ez a tudománnyal foglalkozó embereknek fontos, így hogy el lehet meg, ezt érni.
Igen, szóval ez egy csodálatos, de... több ilyen adatbázis van egyébként. A lényeg az, hogy ő azt csinálta, hogy azt mondta, hogy kielemezte ezt az adatbázis, és azt mondta, hogy ha az esetek több mint 20%-ában egy génben ugyanazon a helyen van a mutáció, akkor az egy úgynevezett hajtógén.
Igen.
Ami azt jelenti, tehát, hogy itt ennek vannak filozófiai aspektusai is, ebben nem akarok belemenni, de ez azt jelenti, hogy ilyen gyakorisággal van abban a génben a mutáció.
A hiba. Igen.
Ez már kicsit felveti azt a dolgot, hogy ez nem véletlenszerű mutáció. Most nem akarok belemenni, mert hogy ez az a probléma, ami kicsit filozofikussá válhat, de...
De már hogy nem véletlenszerű mutáció.
Hát ugye azt mondjuk, hogy ha mégis belemegyünk, hogy gyakorlatilag a mutációink, tehát az evolúció, ennek az alapvető hajtója, a véletlenszerű mutáció és természetes kiválasztódás.
Tehát ahogy fejlődött a világ, az élővilág és végül az ember?
Igen, tehát az evolúciós elmélet genomikai szinten ma azt mondjuk mai napig, hogy véletlenszerű mutáció és természetes kiválasztódás.
És ebből mi következik akkor most?
Ez nagyon elvisz, hogyha most ebből az következik, itt ebből az következik, hogy ha nem véletlenszerű ez a mutáció, ezt ma a szakirodalom úgy hívja, elég nehezen megfogható fogalom, hogy adekvát sejtválasz.
Tehát valamire való sejtválasz.
Így van, de tehát releváns, tehát, hogy így mondjam, idézőjelbe téve értelmes okozati sejtválasz.
Igen, akkor most, hogy megértessük ezt a dolgot, valamire válaszol a sejt.
A környezeti hatásoktól kezdve.
Igen.
Igen, csak ugye ő ez azt jelenti, hogy az, hogy őt valami nagyon dramatikus hatás éri, arra ő nem egy véletlenszer, és tudjuk, hogy a genomjában hibák vannak, vagy adott esetben olyan mód változásokat ad létre, amivel válaszolni tud erre a kihívásra, hogyha ezt ő nem véletlenszerű mutációval éri el, akkor nagyon erősen fölmerül a kérdés, na ez egy iszonyú izgalmas terület, de még soká van a megoldás, hogy akkor hogy csinálja ő azt, hogy adekvát sejtválaszt ad, genomális változással.
Jó, ezt azt hiszem, hogy nehéz követni. Én ezt úgy tudom magamnak lefordítani, és lehet, hogy nem pont ezt jelenti, hogy a dohányzás tüdőrákot okozhat, ugye?
Így
tehát
van.
Az egy adekvát sejtválasz lehet a sejtben, hogyha rengeteg sok nikotin füsttől ő megváltozik, hibás lesz, hát, és ezt a választ adja.
Én ezt nem hívom adekvát sejtválasznak, mert ugye ez a probléma az, hogy jó, igen, tehát ez egy komoly károsodás.
Igen.
Ilyen értelme hívhatja adekvát sejtválasznak, igen.
De hogy visszatérjünk az érthetőségbe, tehát attól lett ez zseniális, ez az áttörés, és attól lehet ez fény az alagút végén, hogy kiderült, hogy be tudtak azonosítani X és X plusz egy számú hajtógént.
Amit te zseniális lett, az, hogy ő matematikai analízissel ezeknek az adatbázisok analízissel azt mutatta ki, hogy gyakorlatilag a betegek döntő, minden egyes betegnél, akit eddig vizsgáltak, maximum 8 és minimum 2 úgynevezett hajtógén
van.
Mutáns hajtógén van. Ez egy megfogható szám ahhoz képest, hogy több száz gén változását analizáltuk korábban. És gyakorlatilag ő azt mondta, hogy ha a 2 és 8 közötti hajtógéneket beazonosítjuk, ezek egyébként mindegyike egy úgynevezett tumoros jelátviteli utathoz kapcsolódik. Összesen ő 12 jelátviteli utat.
Kommunikációról beszélünk, sejtek közötti kommunikációról.
Sejten belüli kommunikációról. Tehát a sejten belül 12 meghatározó jelátviteli utat, úgynevezett pathway-t mondja az angol, tehát jelátviteli utat azonosított be. Azt mondta, hogy egy úton, és ezt is bizonyította egyelőre, egy úton belül nincsenek többfajta mutáció, egy útban csak egyfajta mutáció van. Tehát magyarul, hogyha egy adott betegben van 3, 4, 5 úgynevezett hajtógén, akkor az 3, 4, 5 utat használ. Ha mindegyiket le tudjuk gátolni, akkor a sejt, mert ezek úgynevezett túlélési faktorok is a sejtnek, akkor a sejt elpusztítható.
Világos.
Tehát itt a fény az volt az alagútban, amit 30 éve nem tudunk kimondani, hogy igenis gyógyszeresen van esély arra, hogy a tumor gyógyítható legyen,
ha
az összes hajtógénhez kapcsolódó utat le tudjuk gátolni.
És ez nem több száz, hanem 8 és 12
2 között. 2 és 8 között.
2 és 8 között van. Itt így folytatjuk van. Mindjárt Géri György professzorral.